Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
Szolnokon járt Algaúj Heszna, Prima Primissima díjas újságíró, riporter, haditudósító, író, félelemszakértő, aki az Abanovák Agórában tartott előadást a közelmúltban. Heszna számára teljesen ismerős terepet jelent a vármegye székhely, hiszen középiskolai éveit itt töltötte a Varga Katalin gimnáziumban. Az esemény előtt Kocsis Szabó Lilla Laura beszélgetett a sokoldalú riporterrel.
Szolnok, tehát nyilván kötőd Szolnokhoz, ide jártál, hogyha egy pár gondolatot esetleg így a sulis évekről kezdésként megosztanál, akkor azt megköszönném szépen.
Hát én varázséveként emlékszem vissza ezekre, mert nagyon-nagyon boldog voltam, amikor egyrészt felvettek a Varga Katalin két tannyelvű gimibe, tehát hogy én már egészen kiskoromtól kezdve egyet tudtam, hogy a nyelvekkel én akarok valamit kezdeni, és hogy majd egyszer szeretnék két tannyelvűbe menni, de nem tudtam, hogy hol vannak egyetlen is ilyen iskolák, és hát azért szóval egészen messziről Salgótarjánból jöttem Szolnokra, és nagyon hálás vagyok a szüleimnek, hogy ezt a bizalmat megszavazták nekem 14 évesen, és hogy ennyire kvázi önállósodhattam, hogy Szolnokra járhattam suliba, mert azt hiszem, hogy a Varga az minden szempontból egy nagyon izgalmas szellemi műhely volt, nagyon klassz tanárokkal, nagyon kemény, hogy is mondjam, elvárásokkal, amit néha azért nehezen éltem meg. Azért arra is emlékszem, hogy rengeteget szorongtam a középiskolás éveim alatt is.
Meg ott ez a munka-munka csináljuk, és közben tinik vagyunk, és menjünk az életbe, de közben. Igen. Tehát ezt amúgy nehéz balanszban tartani.
Igen, ráadásul én nagyon maximalista voltam magammal, és nagyon magas volt a követelményszint a Vargában, és ez azzal járt, hogy rengeteget kellett tanulni. És sokszor ezeket a kihívásokat, vagy egy-egy ilyen nagyobb feladatot, dolgozatot azért így lelkileg nehezen értem meg. De közben azt is éreztem, hogy nagyon sok támogatást, meg tudást kapok ehhez, és hát azért az, hogy 16 évesen nyertem egy soros ösztöndíjat, és egy magános iskolában tanulhattam kint Amerikában, ez egy hatalmas dolog volt, és nagyon kevés gyerek kapta meg ezt a lehetőséget az országból, sokfordulós kiválasztáson keresztül, és azért ebben nagyon nagy szerepe volt a Vargának, meg annak az oktatásnak, amit én ott kaptam. Úgyhogy, és ez az év az Egyesült Államokban nekem szintén sorsfordító, mert ott kezdtem elírni például, ami aztán később az újságíráshoz vezetett. Szóval nagyon sokat köszönhetek a Vargának, meg a Varga tanárainak, akikre most is nagyon-nagyon jó szívvel emlékszem, és nagyon örülök, amikor Molnár Laci valaki az osztályfőnököm is volt, egészen az amerikai útig összefutunk és találkozunk, és tényleg jó emlékek fűznek azokhoz a projektekhez is, amiket a tanuláson kívül lehetett akkor ott csinálni, meg programok voltak, meg a várost is szerettem, mert azért nagyon sokat jöttünk, mentünk barátnőkkel, itt pont felidéztem annak idején ugye ez volt a műfáz, amikor ilyen cukrozott mandulát árultak, és a Last Christmas-tól George Michael-től egész télen keresztül.
Hát ennek hangulata van, az biztos. Nagyon
hangulata volt, és biztos van is. Szóval nagyon sok jó emlék köt a városhoz, és most is nosztalgiázva jöttem be a városba, amikor megérkeztem.
Jó, hogy ez tényleg így van. Meg nyilván a gimis évek, a középiskolás évek szerintem azok olyan meghatározók maradnak az ember életében, és lehet, hogy sok mindent így megírunk, meg eltelik egy csomó-csomó idő, meg élmények érnek, de valahogy, amikor az ember ott van, vagy a közelében van, akár a súlynak, vagy a városnak a vaját, akkor egy kicsit úgy megint, nem? Vagy
legalábbis
én Széchenyi is voltam, én, hogyha úgy adódik, és oda kell valamiért mennem, akkor én megint egy kicsit az a lány vagyok, aki akkor voltam, de hát ez természetes. És az Egyesült Államokról egy picit beszélgetnénk, ott milyen volt hát nyilván ég és föld a két kultúra, de hogy mik voltak azok a nagyon kiemelkedő másságok, amik így szinte azonnal mondhatni arcon csapják az embert, és azért, hogy egy fiatal lány, és teljesen más időszakot éltünk akkor, hiszen se telefon, semmi, se mobil, azért itt anyáik irányába is itt a kommunikációra is kíváncsi lennék, hogy nyilván időnként azért csak valahogy telefonon mégis értekeztetek, de hogy ez egy nagyon, tehát tényleg minden szempontból izgalmas időszak lehetett.
Abszolút, tehát a 90-es évek közepéről beszélünk, amikor még Magyarországon nem volt internet, ott először láttam egyébként, ott magyaráztak, hogy mi az az internet, ami most az életünk része lesz, de még ezen nem tudtunk kommunikálni. Tehát gyakorlatilag a klasszik levélírás formájában tudtam a szülőkkel kommunikálni, meg a barátokkal, és talán havonta egyszer egy pár percre tudtunk telefonon beszélni, mert volt a kollégiumban egy telefonfülke, és akkor ott néha a luxus megengedtük magunknak, hogy havonta egyszer pár percet beszéljünk. És nagyon érdekes, én rengeteget gondolkodok ezen, hogy mennyire más lett volna az az év, ha a mostani telekommunikációs eszközök már rendelkezésre állnak, és nem biztos, hogy jobb lett volna. Mert ez arra ösztönzött, hogy ott legyek fejben, lélekben, fizikailag, tehát, hogy nem volt meg az a fajta lehetőség, hogy mindig hazajöjjek fejben, lélekben, hogy az itteni dolgok vigyék el a figyelmemet, hanem teljesen meg tudtam élni azt az egy évet. És ez egy nagyon nagy ajándék volt, és megint nagyon sokat önállósodtam. Tehát az, hogy én később el tudtam indulni háborús területekre forgatni, szerintem nagyon nagy részben annak is köszönhető volt, hogy egyrészt ugye már 14 évesen Szolnokra jöhettem, és hogy itt is azért a saját lábomra kellett valamilyen szinten állni, másrészt, hogy ezt az egy évet akkor kint töltöttem, és még önállóbb lettem. És ami nagyon más volt, az ugye én főleg az iskola rendszert tudom összehasonlítani, mert én egy bentlakásos suliban voltam, főleg abból volt tapasztalatom. De hát ott teljesen más volt ugye az egész követelményrendszer, ott minimális memorizálási elvárások voltak, annál több szabadírás, kreatív írás, történetmesélés, színjátszás. És én nekem ez nagyon sokat adott, mert én azt gondolom, hogy én inkább ilyen típusú alkotó ember vagyok, nekem mindig nehezebben ment a memorizálás, és mindig inkább a kreatív feladatok vonzottak, és az, hogy ott egy irodalomórán gyakorlatilag a legfőbb feladat mindig az volt, hogy történeteket találjunk ki, történeteket írjunk, és így kezdtem el novellákat írni, amíg kint voltam. Ez nekem nagyon nagy pluszt jelentett abban, hogy megtaláljam az írás mint eszközt, és hogy a fantáziámat elmerjem szabadon engedni. Én ilyen kafkai ihletésű novellákkal kezdtem.
Nem finomkodtam.
Ennek viszont egyébként ez a magyar iskola rendszernek köszönhető, hogy kafkával megismerkedtem, és ilyen hatása volt.
Vagy a kettőt lehet.
Kettőt összegyúrtuk, igen.
Elképesztő. Tényleg olyan jó ezt így hallgatni, mert most nem nagyon tudja az ember elképzelni, tehát, hogy kimenne most egy tini, vagy nem, tehát kimegy, és akkor ugye a telefon, és posztol, és tényleg, amit mondasz, hogy lehet, hogy ott van, de csak az a fontos, hogy azt a hidat, az épületet, a szobrot lekattints, és kitegye Instára ide-oda, és hogy igen, egy kicsit ez olyan, tehát szabadabb, egyébként pedig mégsem, de valahol meg ezt a fajta megélést, ahogy mondtad, ezt az elmélyítés, azért ez rengeteget hozzá, nyilván te ezt teljes mértékben tudod is a magadévá tetted, és amikor hazajöttél, akkor mennyi idő volt még a suliból? 2 év?
Még 2 év, igen, a harmadikat újra kellett itt
hajálnom. Igen, és akkor utána merre vitt az út? Mert hogy mondtad, hogy felvettek egy, milyen egyetemre végül is?
A jogi egyetemet. És milyen jó, hogy ezt már így statementben el is mondtam, hogy mindig utáltam magolni, és nem is ment jól ehhez képest, kiválasztottam a jogi
egyetemet.
Abszolút ambivalens, és jobb ilyen választottam, mert hogy tudtam, hogy magyar töri, és akkor mit lehet tanár, szakot annyira nem éreztem magaménak, és akkor így maradt ez. És hát becsületemre legyen mondva, végig csináltam az 5 évet, az is egy elképesztő kemény időszak volt, de úgy, hogy tudtam már elsőben, hogy nem akarok jogász lenni, de úgy voltam el, hogy ha már elkezdtem, befejezem, mert azért ez a diploma sok minden irányba elvihet.
A kötelesség, tudod, így mindig erősebb volt benne?
Az mindig erős volt benne, igen.
Ez konstans,
mondhatjuk.
Igen, tehát jogi egyetem, és akkor utána hogy jött mégis az újságírás? Nyilván az írás, meg az írói vína már teljesen adott volt, meg ott azért azt gondolom dolgozott közben, és buntogott, hogy na, ki akarok jönni, és akkor hogyan?
Hát nagyon érdekes volt, mert ugye Amerikában kezdtem el akkor novellákat írni, és akkor először angolul, és akkor hazajöttem, akkor átváltottam magyar nyelvre, és magyarul kezdtem el ilyen történeteket, novellákat írni, de csak úgy magamnak. Bár a Vargányában, a Varga újság vagy lapjában azért most találtam meg néhány, hete megjelent néhány novellám, amit én is illusztráltam, mert rajzolni is nagyon szerettem mindig.
Tényleg itt a kreatív béle, az maximum pörög.
És aztán, amikor felvettek a jogi egyetemre, akkor akkor még írtam ezeket a novellákat, és az egyik nagynénémnek felolvastam egyszer ezeket, amikor egy ilyen kórházi ellátásra szorult, és fel akartam kicsit vidítani, gondoltam az én kafkai illetésű egyébként elég depresszív novelláim alkalmasak lesznek erre.
Ki tudja, van, aki ez indít be, vagy ezt lendít át, ezt sosem lehet tudni.
Egyébként bevált, mert nagyon tetszettek neki, olyannyira
célt ért,
mert rábeszélt, hogy vigyem be valamelyik újsághoz megmutatni.
Nagyon...
És tényleg, és hát én akkor már nagyon kokettáltam a külpolitikával, nagyon érdekelt a külpolitika, és ez a Népszabadságnak egy törzs olvasója voltam. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ez a lap alkalmas arra, hogy akkor én most így besétáljak a novelláimat.
Hát valahogy meg kell próbálni az embernek a szerencséjét.
És nagyon szerencsém volt, mert az akkori irodalmi rovat főszerkesztője az... Végülis nyitottam, fogadott, ahogy bekopogtam, behívott, elolvasta a novelláimat, és az egyikre azt mondta, hogy ezt szívesen leközli. És akkor már éltem a lehetőséggel, hogy fél lábbal bent voltam ugye a szerkesztésükbe, és megkérdeztem, hogy írhatnék egyébként az újságban valamilyen, bármilyen témában, és így kerültem az én kvázi mentoromhoz, Kellen Károlyhoz, aki alap egyik újságírója volt, és ő a szárnyai alá vett, ő több fiatallal foglalkozott, és tőle tanultam meg igazából az újságírás alapjait, csinyert-binyert, és így kerültem utána a külpolitika rovathoz, és aztán egy családi nyaralásnak köszönhetően, az én édesapám ugye szíriai, anyukám magyar, és hát Magyarországon születtem, és itt nőttem fel, de nagyon sokat jártunk Szíriába, és az egyik látogatás során elhunyt Arafat, és ez egy nagyon fontos történelmi esemény volt az egész arab világ szempontjából, és az, hogy ott lehettem Szíriában, ahol nagyon sok palesztin menekült élt egyébként, ezért édesapám meg anyukám rábeszéltek, hogy miért nem fogadunk fel egy operatőrt, és akkor már a televíziónál dolgoztam, de még csak 2 vagy 3 hónapja, kérdezzem meg a főnökömet, hogy hát, hogyha esetleg érdekelni őket egy helyszíni riport. És itt megint az, hogy milyen fontos szerepe van a szülőnek, mikor így a gyerekük igazából úgy hisz is magába, meg nem is, de azért nehéz a kockázatvállalás, egy új helyen dolgozva. És akkor azt mondta mind a két szívem, hogy most mi veszíteni valód van, tehát és...
A próbálkozás az
igen.
Csak jót hozza.
És ugyanaz, mint a Népszabadság, nem mégis mi veszíteni valód van, és a főnökömnek tetszett az ötlet, és szerencsére nagyon klasszul sikerült az a riportot, találtunk egy helyi operatőrt, aki több mindent minden elmagyarázott, össze. Minden összeállt, apukám cipelte a vállán a 20 kilós statívot, úgyhogy igazi családi vállalkozás volt az első panorámás riportom, és akkor innen elindult gyakorlatilag, hogy utána ezzel a sikerélménnyel a puttonyomban már mentem Egyiptomba, Szudánba, Líbiába, Libanonba, nagyon sok helyre forgatni, úgyhogy tényleg kinyílt egy új világ, és akkor kezdődtek azok a tudósítások is, amikor már háborús terepre mentem.
Megbánták a szüleid egyébként azok, vagy mondjuk az első alkalommal, amikor közölted, hogy már pedig most nagyon olyan helyre mész, ahol meleg a helyzet, és hú, hát ezt lehet, hogy nem kellett volna, vagy
nem,
ezt mondták?
Képzeld el, nem. Tehát, hogy olyan varázslatosak, hogy végig támogattak, soha nem beszéltek le egy tudósításról se. És nem tudom, hogy csináltak, mert most már én is anyuka vagyok, teljesen más szemmel nézem ezt az egészet, és nem értem, hogy volt bennük ennyi bizalom, bátorság, belém vetett hit.
És meg nem csak belém,
hanem szerintem meg az univerzumban is. Meg az univerzumban, pontosan. Pontosan,
nem,
hogy
nem lehet egyszerű.
Nem, én nem tudom, hogy ezt meg tudnám-e csinálni, hogyha az én lányaim közül valaki ezzel előállna. És hozzáteszem, ahogy a húgom Naima, aki szintén vargás volt, és ő is itt tanult Szolnokon, és egy ideig együtt is laktunk. Csak ugye 2 évvel csúszással. Hát ő is hasonló területen kezdett el dolgozni, ő egy nagy nemzetközi szervezetnél, a Nemzetközi Vöröskeresztnél, és hát ő is hasonló helyeken kezdett el dolgozni.
Akkor duplán.
Úgyhogy duplán, mert fel volt adva nekik a lecke, és annyira bámulom és csodálom őket, hogy így tudtak minket támogatni ebben.
De lehet, hogyha majd nagyobbak lesznek a lányok, meg felnőnek, vagy egy ilyen helyzet előtt állnak, akkor benned is ez talán máshogyan fog alakulni. Mennyi idősek most a csemeték?
Most lesz 6 éves a kicsi, és 10 lesz a nagy.
Még azért nekik is odébb vannak még.
Ebben bízom, hogy van még idő felnőni ehhez.
Igen, és ehhez is. Neked a legjobbakhoz tudsz fordulni, tanácsért a
sokat beszélgetek velük erről, szükségem van erre a munícióra. És tényleg azt látom, hogy egyébként abban az érában is teljesen más volt ez a gyerekek féltése téma. Tehát, hogy szerintem tényleg túlféltjük manapság a gyerekeket. Valamilyen szempontból nyilván veszélyesebb is lett a világ, de valamilyen szempontból meg kevésbé. Most már bárhogy el tudod érni a gyerekedet, ha adsz neki egy mobiltelefont x év fölött. Mondjuk ez egy másik téma, hogy ameddig csak lehet, nem akarok nekik telefont adni, de hogy valamilyen szempontból meg sokkal kiszámíthatóbb is a világ, valamilyen szempontból meg nyilván sokkal több a kockázat is. Nem lehet nyilván mérlegre tenni, de mégis azt gondolom, hogy sokkal jobban csinálták ezt a szüleink, az a generáció, és sokkal kevésbé szorongott azon, hogy mi lesz, hogy lesz a gyerekekkel. És ez egy egészségesebb mentalitás volt, úgyhogy igen, sokat beszélgetek ilyenekről a szüleimmel, és próbálom az ő bölcsességüket magamba szívni.
Hát igen, tehát ők biztos, hogy tudnak valami nagyon nagy titkot. Egyébként ez a fajta félelem és féltés, ami mondjuk itt a szülőségben, anyaságban megjelenik, ugye nyilván te a félelem témakörében nagyon otthon vagy, de ebből is lehet valahogy úgy jól építkezni, vagy itt is meg lehet találni azokat a egy-egy helyzetnek azokat a kulcsait, amik mondjuk egy másik helyzetben, vagy egy másik ilyen érzés egy velekben mondjuk előre viszik a szülőt, vagy a szülői gondolkodás. Nekem egy 3 éves kislányom van, vagy hát nekünk, és mi most itt a DAC korszakban vagyunk benne kőkeményen, és ugye itt pont ahogy így ezekről most beszéltél, és ezeket elmondtad, az volt bennem is, hogy Istenem, egy nap hányszor megkérdezem magamtól, főleg egy ilyen nagyobb, nehéz menet után, hogy te jó ég, hogy úristen, jól csinálom, nem jól csinálom, és teljesen így belesüpped az ember ebbe, hogy fél, hogy nem jó, nem jót mond, tehát hogy igen, ez a szorongás, inkább ez van jelen, mint sem az, hogy az ember valahogy kifejleszi magában ezeket a megoldó kulcsokat. Nagyon nehéz.
És én ugyanezzel küzdök, tehát hiába írok könyvet a félelemről, meg gyerekkönyvet. Szerintem ezt nem lehet lekapcsolni, tehát amit tudunk, hogy tudatosítjuk, felszínre hozzuk és dolgozunk vele. Tehát, hogy én ebben vagyok nyakig, és talán ezt csinálom egy picit másképp azáltal, hogy ezzel a témával foglalkozok. Hogy nem elnyomom, amikor jön fel egy félelem bármivel kapcsolatban nem a gyerekekhez kötődően, hanem felhúzom a felszínre, és megnézem, hogy honnan jön, miért jön ez, miért ilyen erős, tudok-e azon változtatni, ami táplálja ezt, hogy tudom a saját biztonságérzetemet megemelni, hogy jobban elviseljem ezt a fajta kockázatérzést, hogyan tudom az ő biztonságérzetüket megemelni, hogy velük kapcsolatban nagyobb legyen az én hitem, vagy bizodalmam, vagy az abba vetett hitem, hogy minden rendben lesz. Én azt gondolom, hogy az anyaságban való bátorság, ha létezik ilyen, ugyanúgy edzhető, mint ahogy minden más területen. Arra jöttem rá, hogy ugye én azért mertem elindulni ezekre a helyekre forgatni, hiába volt kiszámíthatatlan minden perc egy ilyen forgatásnak, mert el kellett hinnem, hogy nem fogom tudni ugyan kontrollálni az eseményeket, de amikor jön majd az a kritikus pont, én jól fogok tudni reagálni. És ahhoz a saját magamba vetett hitet kell megerősítenem, hogy képes vagyok rá, hogy csomó mindent nem tudok irányítani, de amikor jön a döntési helyzet, az a kritikus pont, tudni fogom, hogy mi az adekvát válasz. Ehhez viszont kell egy csomó olyan rutinzónán kívüli élmény, amikor megtapasztalod a saját reakcióidat.
Ezek biztos, hogy azok a helyzetek voltak.
És kontrollvesztett helyzetekben. És az anyaság barátom, hogy ugyanez kell, hogy átmenni a kihívásokon, megoldani, megtapasztalni, hogy átmentek ezeken, megoldod, ők is megoldják, túlélitek, kollektívan tanultok belőle, néha kemény a lecke, amit meg kell tanulni egy-egy ilyen helyzetben, de aztán építed föl ezt a magadba vetett hitet anyaként vagy apaként is, hogy amikor jönnek majd a döntési pontok, akkor fogjátok tudni, hogy mi a megfelelő válasz, és jól fogtok tudni reagálni. De ehhez meg kell élni egy csomó helyzetet, hogy ezt meg tud erősíteni magadban.
Akkor van párhuzam neked a két élethelyzet között, mert néha kicsit a gyereknevelés is egy nagy csatának tűnik az ember számára.
Sokkal több rugalmasság kell az anyasághoz, mint a háborús tudósításhoz.
Ez egy nagyon ütős mondat, és valami jól hangzik egyébként. Szinte hihetetlen volt egyébként olyan helyzet odakint, vagy olyan szituáció, amiben azt érezted, hogy na most aztán tényleg nem tudod, hogy haza fogsz-e tudni jönni, vagy volt ilyen nagyon, nem tudom, hívhatjuk, ez kétségbeesett pillanat?
Volt bőven. Általában ez mind olyanhoz köthető, amikor manipulálták a biztonsági érzetemet, mert ugye az információs hadviselés is egy nagyon fontos eszköz, a dezinformáció. És most, ahogy feltetted ezt a kérdést, kapásból két olyan helyzet jutott eszembe, amikor olyan történetek cirkuláltak ott, ahol forgattunk, hogy mondjuk körbevették már azt a várost. A másik oldalnak a katonái körbezárták, nem fogunk tudni kijutni, nem tudni, mi lesz a sorsunk. És mindez dezinformáció volt, amivel manipulálták ott a döntéshozatalt, az újságírók munkáját, és hál' Istennek kiderült, hogy nem volt igaz. De emlékszem kétségbe esett pillanatokra, amikor a józan észre kellett hallgatni, elővenni azt az eszköztárt, hogy hogyan tudom csekkolni az információt a leglehetetlenebb helyzetben is, második, harmadik forrásból, hogyan tudok meg kvázi biztonságos információhoz jutni egy olyan helyzetben, amikor egyébként nagyon nehéz egyáltalán információhoz jutni, mert egy háborúban mindig az infrastruktúrát és azt rombolják le először.
A legalapvetőbb, tehát az életnek meg a létezésnek az a legalapvetőbb útvonalait, meg szintereit.
Úgyhogy ilyenekhez voltak leginkább köthetők, amikor azt éreztem, hogy kicsúszott a kezemből a kontroll, és ilyenkor fontos, hogy pánik helyett az ember visszahozza magát a jelen pillanatba, visszanyerje ezt az önkontrollt, és hogy tudjon hat mély levegőt venni a hasába, és azt mondja, hogy oké, most mit tudok még mindig irányítani? Mi az, amit még ebben a helyzetben is tehetek, és akkor azokat végigcsinálni?
Szerintem ilyenkor értek meg benned a szüleid kincseiben, biztos vagyok, mert ezt máshogy nem tudom. Illetve hát nyilván, tehát ez amúgy szerintem fura, hogy most én is ezt mondom, hogy jaj, ezt se tudnám képzelni. Szerintem sok olyan helyzet van az ember életében, amiben nem is gondolná, hogy hogyan tud teljesíteni, amíg mondjuk nem kényszerül bele, vagy nem kerül bele, és lehet, hogy sokkal több van benne, vagy sokkal többre képes, csak jó, most nem azt mondom, hogy mindenáron az ember keresse az életveszélyes helyzeteket az életében, meg nem is azt mondom, hogy ezeket a tapasztalásokat feltétlenül életveszélyes szitukban kell megélni, vagy megtalálni, de én is mondjuk magamból kiindulva tudom, hogy amikor igen, azon a bizonyos komfortzónán kívül történik valami, akkor az jól sülhet el, vagy olyan dolgokat hozhat felszír az emberből, amiről nem is tud, hogy ott lakik. Még zárszóként szeretnék annyit kérdezni, így kicsit a távolabbi meg a közeljövőt érintő terveid így néhány mondatban, hogy azért most nyilván eléggé sok feladatban vagy, ezt tudom, megmondtad is, és ezeket egy picit rendszerezve bemutatva még ennyit szeretnék zárásként.
Hogy most mivel foglalkozom?
Most is, hogy esetleg még így...
Van két napod?
Hát, megengedik, és te is ráérsz.
Nagyon nehéz, mert annyi féle ágazik most az... amit csinálok, hogy jó, nem is tudnám definiálni egyébként, hogy mi vagyok, mit csinálok, mert hogy azért ez már nem újságírás, amivel foglalkozom, inkább történetmesélés amúgy.
Ez is nagyon szép, meg ez jó hangzik.
Gyakorlatilag dolgozom az új könyvemen, aztán remélem utána az új gyerekkönyvemnek is neki tudok ugrani, vagy ugorni. Ami egyébként annyi spoilerezek, hogy a háborúhoz lesz közel. Mert úgy gondolom, hogy ez most már annyira körülöttünk van ez a téma, hogy nem lehet kikerülni a gyerekekkel sem. Emellett most készítettünk, és most került be a store-okba egy olyan applikáció, amit háború által érintett gyerekek támogatására készítettünk egy norvég pszichológussal. Ez egy 2 éves munka eredménye, nagyon boldogok vagyunk. Nagyon sok fázisa volt ennek a munkának. Mikor az ukrán háború kitört, akkor jött egy ilyen gondolat, hogy írok egy mesét a gyerekeknek, hogy esetleg én ezzel próbáljam őket támogatni. Pont kint voltunk Berkeleyben egy Fulbright ösztöndíjjal 1 évre, és fizikailag nagyon távol voltam, és nagyon szerettem volna valahogy mégis segíteni. És akkor összeismerkedtem egy Washingtonban élő norvég pszichológussal, aki sokat dolgozott már menekült gyerekekkel, és együtt megírtuk ezt a mesét, nagyon sok feladatot raktunk bele, és az egész egy interaktív anyag lett, és találtunk egy céget, amelyik pro bono lefejlesztette ezt, ukrán és angol nyelven, és most készült el maga az applikáció, Magic Mitten néven, és hát most annyira belendültek a dolgok, hogy jelentkezett egy nagyobb nemzetközi szervezet, hogy mögé állna, most arabra is lefordítatjuk, magyarul is elérhető lesz majdnem sokára ez az app, és tényleg olyan feladatok vannak benne, amik szerintem egyébként minden gyereknek, sőt felnőttnek is nagyon hasznosak abban. Ezt mondani,
hogy ezek általában a felnőtt benélő gyereknek is nagyon jó.
Igen, hogy segítsenek ebben a nagyon zajos nagyon sok érzelmek elnyomásával járó világban, hogy kicsit jobban odafigyeljünk arra, hogy mit érzünk, hogy honnan jönnek ezek az érzések, hogy testileg ilyenkor mi történik bennünk, és hogyan tudjuk irányítani a figyelmünket, hogyan tudunk relaxálni.
Hát arra nagyon nagy szükség van. Én nagyon szépen köszönöm neked, Heszna.
Köszönöm én is.
Az előző percekben Algaui Heszna, Prima Primissima díjas újságíró, riporter, haditudósító, író, félelemszakértővel készült interjút hallották. A riporter a napokban tartott előadást az Abanovák Agora Kulturális Központban. Az esemény előtt Kocsis Szabó Lilla Laurával beszélgetett.
Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.